egy lyukas garas sem adtak volna azért, hogy itt egy boldog házasság szövődik majd, egyébként nem lett igazuk.
Az arisztokrata családok a háború után ugye keveset tudtak ajándékozni, mert mindent elvettek tőlük.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Glossa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcastje. Mostani adásunk két vendége Orgona Angelika, a Magyar Nemzeti Múzeum történésze, és Szapári György, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, Magyarország egykori washingtoni nagykövete. És ami kettőjüket összekapcsolja ennek a beszélgetésnek a keretében, az egy nemrég megjelent kötet, ami az Amerikai grófné címet viseli, és a Széchenyi Vanderbilt és Szapári családok 110 éves történelmét dolgozza fel, ami nyilván egy nagyon hatalmas ismeretanyagot jelent, egy sok szereplős, fordulatos és rengeteg epizódból felépülő családtörténetet. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném megkérdezni ennek a könyvnek a születésének a körülményeit, ami egy adományozásra vezethető vissza, mégpedig arra, hogy ez a családi hagyaték bekerült 2017-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba. És Szapári úrhoz fordulnék elsőként, hogy meséljen egy kicsit erről az adományozásról, hogyan merült fel az adományozás gondolata, milyen szempontok alapján esett a család döntés a Magyar Nemzeti Múzeumra, és ezzel egy kicsit az adományozókra, az Amerikában született és ott élő Gladys és Paul Szapári magyar felmenőihez és Magyarországhoz való kötődésére is szeretnék rákérdezni.
Jó napot kívánok! Hát mikor nagykövet voltam Washingtonban, akkor gondoltam, hogy kellene írni egy könyvet, leírni a történetét a Magyarország washingtoni nagykövetségének. És az első nagykövet az Széchenyi László volt. Alig tudtunk róla valamit. Tulajdonképpen én csak annyit tudtam, hogy volt egy fénykép fönn az interneten a házasságról Vanderbilt Gladysszel, és semmi többet. Azt se tudtam, hogy eleinte, hogy hol voltak azelőtt a nagykövetségi épületek. Ezeket megtudtam aztán a külügyminisztériumból, az amerikai külügyminisztériumból. Elmentem mindenhova, mindegyiket lefényképeztem, és ez volt az első lépés tulajdonképpen. És akkor azt mondtam, hogy na hát akkor meg kellene találni a leszármazottjait Széchenyi Lászlónak, hogy nézzük meg, hogy milyen esetleg fényképek vannak, dokumentumok, stb. Most ez azt kell tudni, hogy Széchenyi Lászlónak és Vanderbilt Gladysnek volt 5 lánya, és ebből az egyiket, Szilviát, az én egyik felmenőm, vagy inkább úgy mondanám, hogy oldalági rokonom, nagybátyám, Szapári Antal vette el. Van 2 gyereke, Szapári Paul és Szapári Gladys, akik New York államban élnek, és őket ismertem, főleg a szüleiket ismertem, de már találkoztam a Paul-lal is, és a Gladysszel, és akkor én fölhívtam őket, és mondtam, hogy leszeretnék menni, egy kicsit körülnézni, hogy mi van. És akkor egy beosztott diplomatával, Weiss Ákossal fölmentünk Pound Ridge-be, ott volt nekik egy házuk, ami New York államban van, New Yorktól körülbelül egy 1,5 óra autóút, és elmentünk oda, ott töltöttünk egy éjszakát, és 1,5 napot, és hát én megdöbbentve láttam, hogy mi minden van ott, arcképek, családi arcképek, egyesek a 18. századból származnak, egy-két festmény, és akkor a dokumentumok, azok szépen össze voltak rakva, a levelezések össze voltak rakva, és akkor ilyen szúró próba szerűen én elkezdtem azokat nézegetni. És akkor rájöttem, hogy itt nagyon sok érdekes dokumentum van. És akkor föltámad bennem az az ötlet, hogy hát ez valahogyan jó lenne legalább a dokumentumokat Magyarországra elhozni, mert a Paul és a Gladys nem beszélnek magyarul, és a legnagyobb része ezeknek a dokumentumoknak magyarul volt, levelek, stb. És akkor hát kérdezem tőle, hogy mit akartok csinálni ezekkel a dokumentumokkal, meg hát mondjuk a képekkel. És akkor azt mondták, hogy hát nem tudják, ők el szeretnék adni ezt a házat, és most még egyre nem tudják. És akkor elmagyaráztam nekik, hogy ha ezt oda adományoznák Magyarországnak, akkor van egy Mikes-Kelemen program, amelyik hazahozatja Magyarországra, és hogy ha úgy gondolják, ez jó lenne, mert ezek olyan kincsek, amik igazából Magyarországon érnek sokat történelem szempontjából. És nagyon megörültek. Azt mondják, természetesen, igen, csináljuk meg. Végül a hagyaték 3 évre rá, mert 2017 novemberében érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumban.
És pont ezt szerettem volna megragadni, mert egy 3 év eltelik, és ami érdekes lehet, hogy egy múzeum hogyan tud befogadni egy ilyen adományt, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdeni, vagy milyen szempontok betűdnek föl egy adomány befogadásakor. Úgyhogy Angelika, erről téged kérdeznélek.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatóságot. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. A Magyar Nemzeti Múzeum nagyon széles gyűjtőkörrel rendelkezik, hiszen ez Magyarország első múzeuma, mintegy 70 gyűjteménye van. És hát a történetéből is adódik ez a széles gyűjtőkör. Ugye fontos elmondanunk, hogy a Nemzeti Múzeum alapítója Széchenyi Ferenc, a mostani adományozónak, Gladys és Paul Szapárinak az egyik szépapja. És Széchenyi Ferenc már az alapításkor könyvtárat, egy levéltárat, címergyűjteményt, éremgyűjteményt, térképeket, rizmetszeteket említ az alapító levélben. Tehát ennek a különböző hagyatékoknak nagyon változatos sorsa lehet. Ennek konkrétan, ennek a hagyatéknak az első fázisa a hagyaték feltérképezése volt. Tehát Császtvai Tünde akkori főigazgató helyettes asszonnyal elutaztunk New Yorkba. Bandrisben egy nagyon szép amerikai stílusú fehér vidéki házban volt ez a hagyaték. Hát a felfedezőkéhez tudnám hasonlítani azt az élményt, amit mi ott átértünk, amiről Szapári György is beszélt az imént, hogy beléptünk, és a szalomban ott fügtek a falon a gyönyörű 18. századi ősgaléria ábrázolások, és emlékszem, hogy a lépcsőházban volt egy hatalmas, 3x2 méteres festmény, egy gyönyörű hölgyet ábrázolt, és egy kisfiút. Ezek olyan emlékek, amelyek ugye ismeretlenek voltak a számunkra, szakemberek számára és a nagyközönség számára, vagy hát lappangtak minden esetre. És ez egy hatalmas nagy élmény volt. És számunkra is már összekészítette Gladys és Paul Szapári azokat a tárgyi emlékeket, amelyeket adományozni szerettek volna. Tehát az asztalon ott voltak a gyönyörű 19. századi, szinte teljes egészében megmaradt fényképalbumok, 20. századi fényképalbumok, különleges dokumentumok. Emlékszem, hogy egy régi zongorán voltak 18. századi oklevelek is. Gladys és Paul Szapári nagyon kedvesek, közvetlenek voltak, mindent megmutattak nekünk. Kimentünk aztán a garázsban is, és a garázsban voltak a 20. századi különféle dokumentumok, ugye a Magyar Nemzeti Sportszövetségnek az iratanyaga, de egyéb más iratok is, noteszek, igazolványok és különféle emlékek. És ez több napot vett igénybe, és amikor ez lezárult, akkor utána jött a hazahozatal, amiben tényleg oroszlán részt vállalt Szapári György nagykövet úr és Császtvei Tünde akkori főigazgató helyettes asszony, és a hagyaték hazaszállítását segítette a Mikes Kelemen program.
Ezt egyébként egy ilyen példaértéke dolognak, picit az adományozásra is visszautalva, hogy egy történeti család 21. században úgy gondolja, hogy egy múzeumot keres, és ezzel is támogatja akár a közgyűjteménynek a gyarapodását, illetve hogy a szakma foglalkozzon, hiszen ez nem csak egy család történeti, hanem köztörténeti részeket is kinyit, mint ahogy itt a könyvben is előkerül ez a rész. Mert ez egy különleges momentum, és ez igazából ilyen értelemben példaértékű tud lenni. Más adományozók felé is, vagy akár a Nemzeti Múzeumnak a szerepét, helyét kijelöli egy 21. századi világban.
Igen, így van, így van. Ez egy nagyon nehéz probléma a magyar arisztokrácia tárgyi anyagának a begyűjtése. Itt a könyvben a Szapári család történetén keresztül bemutatom kicsit a 20. századi arisztokráciának a megpróbáltatásait, a veszőfutását, ha így nevezhetjük, ami kezdődött a Trianonnal, gyakorlatilag a birtokaik nagy része az utódállamok területére került, és az utódállamok pedig földreformák kisajátítással próbáltak megszabadulni az egykori birtokosoktól. Aztán folytatódott ugye a II. Világháború után, amikor ugye az államosítások révén a kastélyok elvétele, a birtokok elvétele földreform révén, gyárak államosítása révén ellehetetlenítették az arisztokráciát, a főnemességet, aztán jött a bélistázás, az 1950-es évek elején a kitelepítések. Tehát itt több hullámban emigrált a magyar arisztokrácia, és ezért azt gondolom, hogy érthető az az attitűd a mai élő leszármazottak részéről, az a bizalmatlanság a magyar állam felé, amely vezetett a korábbi évek restitúciós ügyeihez. Tehát ez érthető. De úgy érzem, hogy kicsit oldódik már ez a dolog, vannak pozitív kezdeményezések, például ez a hagyaték is ezt mutatja. Én bízom benne, hogy ahogyan a magyar nemzet gazdagabb lett ezáltal a hagyaték által, úgy azáltal, hogy én ezt a hagyatékot megismertetem egy szélesebb közönséggel, és bemutatom, szintúgy gazdagabb lesz minden magyar identitással bíró ember, és hát bemutatjuk azt is, hogy hát jó kézbe kerülnek azok a tárgyak, amik a múzeumba kerülnek, amik közgyűjteménybe kerülnek, itt nem vesznek el, itt vigyázunk rájuk, a festményeket ugye restaurálták, elkészült ez a szép kötet. És hát fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum az alapításától kezdve gyakorlatilag az adományozásra épül, egy szimbolikus cselekedetre épül Széchenyi Ferenc adományára, amelyet egyébként sok más adomány követett, tehát a Nemzeti Múzeum nem egy uralkodói gyűjteménynek a kisajátításából, vagy egy magángyűjtemény megvásárlásából jött létre, hanem ajándékok révén. És tudok egyébként más pozitív példákat is felhozni, a Szent Iványi család például, akivel személyes kapcsolatom van, nem főnemesi, de nemesi család, és már több ízben ajándékoztak a Nemzeti Múzeumnak tárgyakat. És hát a dolog másik része, vagy lehetősége a vásárlás, de sajnos a Magyar Nemzeti Múzeum anyagi forrásai nem elégségesek arra, hogy sokszor, hogy megvásároljunk fontos, történeti értékkel bíró anyagokat. És el kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. Tehát most még velünk élnek azok az emberek, azok az arisztokrata leszármazottak, akik még őrzik a magyar identitást, akik még beszélnek magyarul, akik számára még mindez fontos. És meg kell, hogy értessük az ő utódaikkal is. Ugye ez fontos, hogy ez a magyar történelemnek egy nagyon fontos szelete.
Én ezen a ponton szeretnék Szapáry úrtól kérdezni. Elhangzott, hogy az arisztokrata családokkal olyan sok jó dolog nem történt a 20. századi Magyarországon, és ön is 1956-ban hagyta el az országot, és ha jól tudom, az egyetlen a családból, aki Magyarországra visszatért. Hogyan alakult önnek az országhoz való viszonya, vagy egyáltalán hogyan képzelhetjük el ezt 2021-ben, hogyan tekint ön erre egy ilyen családtagjaként?
Mindjárt válaszolok erre a kérdésre, de vissza szeretnék térni egy pillanatra, hogy az arisztokrata családok a háború után, ugye keveset tudtak ajándékozni, mert mindent elvettek tőlük. Azt tudott ajándékozni, aki olyan szerencsés helyzetben volt, hogy ki tudott még valamit menteni. Mert a legtöbbször az emberek elmentek, itt először is mindent elvettek, utána elmentek, és ami még volt, az a kis dolog, azt meg itt hagyták. De az már, annak már értéke igazából nem volt. Tehát kevés olyan család van, aki arisztokrata család van, akinek van mit ajándékoznia, ezt szeretném mondani. Most, hogy én hogy állottam Magyarországhoz, hát az első válaszom erre az, hogy engem nem Magyarország, hanem a kommunizmus üldözött el. Tehát, és én mikor elmentem 56-ba gimnazistaként, én az életemnek a mottója az volt, hogy én úgy tervezem az életemet, hogy soha többé nem jöttek vissza, mert kommunizmusban nem jönnék vissza, de úgy élem az életemet, hogy bármelyik pillanatban visszajöttek, mert ki tudja, hogy mit fog a világtörténelem és a geopolitika hozni, és hogy kommunizmusnak előbb-utóbb vége lesz, ebben én meg voltam győződve, hogy a kommunizmus az nem fog sokáig fönnmaradni, diktatúrák nem maradnak olyan sokáig fönn, legalábbis itt Európában. Úgyhogy mikor én külföldön éltem, én tartottam minden szempontból a kapcsolatot a magyarsággal. Egyetemista koromban aktív voltam a külföldi magyar egyetemistáknak a szövetségében, a belga szövetségnek én voltam az elnök egy ideig, aztán volt egy nemzetközi szervezete, és ott is aktív voltam. Aztán utána, amikor már elhagytam az egyetemet, akkor azért azokkal a magyarokkal, akiket megismertem ebben a egyetemi, magyar egyetemista közösségben, azokkal tartottam a kapcsolatot, amennyire tudtam. Washingtonban elég sokan voltak belőlük, úgyhogy velük tudtam tartani a kapcsolatot, de olvastam mindig, érdeklődtem, hogy van Magyarországon, és akkor úgy a 80-as évek elejétől már jártam haza. Akkor nem gondoltam azt, hogy hazaköltözök, mert az én családomat egy akkora trauma érte a kommunizmus idején, hogy én úgy gondoltam, hogy egy kommunista rendszerben engem, én nem tudnék tovább dolgozni, vagy érvényesülni. De akkor már elkezdtem mozgulódni, hogy szeretnék majd visszajönni Magyarországra, és akkor adódott az alkalom, hogy a Nemzetközi Valutalappal volt egy Magyarországnak egy programja, és ilyenkor szokás volt küldeni egy megbízottat, egy képviselőt az országba. Tudták, hogy én beszélek magyarul, hogy engem fölkértek, hogy jöjjek Magyarországra az IMF képviselőjeként, és akkor, mikor ide jöttem, akkor már elhatároztam, hogy itt maradok. Még megvártam, hogy lejárjon a megbízatásom, és akkor itt maradtam, akkor felkértek, hogy legyek a Magyar Nemzeti Banknak az elelnöke, és akkor pályafutásom folytatódott itt Magyarországon, úgyhogy most már 30 évét vagyok Magyarországon. Most már elértem azt, hogy többet éltem Magyarországon, mint külföldön, mert hozzászámítom az első 18 évet is, akkor az már több. 18 éves korban hagytam el Magyarországon.
Rákanyarodnék a kötetre, és először is a könyv egyik fejezetére szeretnék rákérdezni Angalikánál, ez pedig Gladys Vanderbilt és Széchenyi László állomásküvője és a körülötte csapat sajtóhadjárat, amiben szerelmi házasságtól a hozományvadász Széchenyi szerencséjén át sok minden elmélet felmerült ennek az esküvőnek a kapcsán, és egyáltalán a századfordulón hogyan vélekedtek a házasságról, mennyiben volt ez gazdaságügylet, mennyiben érzelmi kapcsolódás, miért volt ekkora felhajtás mögött, az esküvő mögött egyáltalán, erre szeretnék választ kérni tőled.
Igen, én is azt érzem, hogy ez az egyik legérdekesebb és legtöbb újdonságot tartogató fejezete a könyvnek, ugye az első fejezet, amely ezt az állomesküvőt mutatja be. Tehát nagyon érdekes ez a sajtóhadjárat, ami övezte ezt az eseményt, és nagyon érdekes az a társadalmi párbeszéd is, hát gyakorlatilag egy társadalmi párbeszéd bontakozott ki arról, hogy vajon boldog lesz-e az ifjú pár, vagy nem. És ebbe a párbeszédbe olyan neves íróköltők is csatlakoztak, mint Mark Twain, az amerikai írófejedelem, vagy a magyar Ady Endre, aki Rúzsika és Gladys című tárcájában reagált erre a történetre, és mindkettejükről elmondható, hogy egy lyukas garas sem adtak volna azért, hogy itt egy boldog házasság szövődik majd, egyébként nem lett igazuk. A könyv egyik újdonsága, a Pesti Hírlapban fedeztem fel, Elta álnéven publikálta Heltai Jenő, a magyar költő, Szerelmi házasság című szatirikus költeményét, amely szintén Gladys Vanderbilt és Széchenyi László házasságáról, esküvőjéről szól, de nagyon vicces az a gúnyvers is, ami a Borszem Jankóban jelent meg, a karikatúrákkal együtt, amelynek a Dollár királynő a címe, és a Gladys Vanderbilt és Széchenyi László Nászútról való hazaérkezésüket dolgozza föl egy gúnyvers formájában, anonim szerzőtől. És hát, hogy mi ennek a magyarázata? Tehát ez tény, hogy voltak akkor is hozományvadász férfiak is és nők is, és azt hiszem, hogy ebben a jelenségben az átmenetiség ragadható meg, tehát a hagyományos házasságok érdekek mentén szövődtek évszázadokon át természetesen, tehát a társadalmi kapcsolati háló építése, a vagyon átörökítése, gazdasági szempontok voltak a meghatározóak, és talán a romantika korában jelenik meg a szerelem, mint mozgatórugó, de én azt hiszem, hogy egészen a 20. század második feléig az érzelmek nem igazán játszottak szerepet a házasságok létrejöttében. Ugye napjainkban már ez természetes, de azért azt nem mondhatnám, hogy manapság a pénz nem játszik szerepet egy-egy frígy kapcsán. Tehát tulajdonképpen ez a dilemma, hogy az ész, hogy az ösztönök, az érdekek és az érzelmek, ez a mai társadalomnak és a mai embereknek is a problémája.
És nekem nagyon tetszett volt a Széchenyitől egy idézet, amiben azt mondja, hogy New Yorkban több a boldogtalan házasság, mint a tengeren innen bárhol. Tehát, hogy úgy látszik, hogy ők beleszálltak ebbe a diskurzusba, vagy hogy volt válaszreakció az ő részükről is, hogy hogy próbált a család magáról egy kedvező képet kialakítani ennek a nagy figyelemnek a középpontjában.
Igen, így van, ők is beszálltak. Nagyon bájos az, amit a Széchenyi mondata, hogy az amerikaiak úgy állva fogyasztják el a feleségük szerelmét, mint a reggeliüket szokták elkölteni, és aztán rohadnak az üzlet után, és bezzeg az európai nemes, az európai arisztokrata, az együtt utazik a feleségével, együtt nevelik a gyerekeit, tehát itt egy nagyon pozitív, érzelemgazdag családmodellt mutatott be Széchenyi ebben az idézetben, és az is nagyon bájos, hogy Gladys Vanderbiltet is megszólaltatták, mégpedig magyarul, mert hogy egy rajongója gulyásbográcsokat küldött neki, egy magyar rajongója az esküvő kapcsán, nász ajándékul, és ugye Gladys, ahogy a hírekből kiderült, nagyon hamar elkezdett magyarul tanulni, és magyarul válaszolt, magyarul köszönte meg ezt a gulyásbográcsot, köszönöm szépen a kedves gulyásbográcsot, és én és a férjem már alig várjuk, hogy használatba vegyük őket, ezt a tárgyat Magyarországon. És a hazatérésük után is egy ilyen sajtóreferens, vagy egy sajtófőnököt kértek föl, hogy ilyen pozitívabb híreket közöljön erről a házasságról, mert hát a hazaérkezésük után az őrmezei kastélyról, meg egyáltalán az egész millióról, amiben belecsöppent Vanderbilt Gladys, az amerikai sajtóban olyan hírek kaptak szájra, hogy hát ez milyen szörnyű, ott nincs villanyvilágítás is. Tehát bemutatták azt az ellentétet, hogy ugye Gladys Vanderbilt hát egy valódi dollár királynő volt, tehát minden idők ötödik leggazdagabb embere volt az ő nagypapája, és a Breakers villában, Newportban, az óceán partjáról jött.
De hogyha ezt egy nagyon távolabbról nézed, akkor találsz más ilyen házasságot, vagy ezt igazából azért kapta fel a sajtó, mert itt egy milliómos családról van szó. Ráadásul ugye nekem ez nagyon tetszett, hogy hogyan várják itthon. Tehát ténylegesen mutatja azt, hogy két világ találkozik ezen két emberen keresztül, amit persze a sajtó meglovagol és használ. De hogyha egy picit hátrébb lépünk ettől, akkor te hogyan tudod ezt a jelenséget, mint történész megfogni?
És egy kicsit úgy tűnik, mintha az amerikai és az európai értékrend feszülne egymásnak itt a két ember egymásra találásában.
Igen, igen. Voltak hasonló házasságok egész Európában. Ebben a korszakban ez nagyon jellemző volt, hogy a pénzarisztokrácia és az európai arisztokrácia összeházasodása, és hát tudunk példákat és negatív példákat is tudunk. Hát ott van rögtön a Gladys Vanderbilt unokatestvére, Consuelo Vanderbilt, aki egy angol lordhoz ment feleségül, és ez a házasság nagyon rosszul sikerült. Tehát ez egy kierőszakolt, mind a két fél részéről kierőszakolt, érzelemmentes házasság volt, ami nagyon hamar megfenek lett. És más példákat is tudnék felsorolni. Gyakorlatilag az amerikai pénzarisztokrácia az európai arisztokráciát tekintette mintának. Tehát ugye nem volt múltjuk, de igyekeztek múltat kreálni maguknak, vásároltak régi tárgyakat, felkértek történészeket, hogy a családfájuknak esetleg a kékvérű eredetét kimutassa. Ennek egy jellemző momentum ez a házasodás, hogy az egyre szegényedő európai arisztokrácia ezáltal tőkéhez jutott, és a pénzarisztokrácia pedig hagyományhoz, múlthoz, pedigréhez. Tehát ebből mindkét fél profitált, persze csak akkor, hogyha ez a házasság sikeres volt. Egyébként ebben a könyvben kiderül, hogy nem volt igaza azoknak, akik azt mondták, hogy ez Széchenyi gróf részéről csak egy érdekházasság volt, és csak a pénzért vette Gladys Vanderbiltet, mert ez egy szerelmi házasság volt, és erre bizonyítékokat is szolgáltat a könyv, de nem szeretnék lelőni mindent.
És itt rá szeretnék kérdezni egy másik fejezetre is, ami szerintem legalább ennyire érdekes és nagyon fontos. Ez pedig a Szapáry Erzsébetnek a szerepe, aki ugye a második világháború alatt a lengyel menekülteket segítette, és szerepel is a szövegben, hogy mintha egy kicsit a történelmi emlékezet elfelejtette volna az ő szerepét, és jól mondjuk-e azt, hogyha azt állítjuk, hogy az ő személyében tulajdonképpen egy nagyon aktív, nagyon cselekvőképes nőt tisztelhetünk, aki maximálisan kihasználta a határait, és tényleg segített ebben a nagyon nehéz helyzetben, és ezt a kérdést akár mind a kettő vendégünkhöz intézném.
És nagyon picit még a Szapáry György által említett, illetve az Angelika is behozta azt a szálat, hogy itt igazából ugye nem csak egy 19. századi romantikus házasságnak a története van, hanem ami a könyvben is előkerül, hogy a 20. századnak a köztörténet és családtörténeti része is előkerülnek, és igazából ami történik a 20. században az arisztokráciával. És hát Szapáry György csak említette néhány ponton, de hát az ön történetében is, vagy a család történetében is előjön, hogy hogyan hagyják el a kastélyt, hogy hogyan vészelik át az ostromot egy pincében, vagy hogy hogyan a szülei hogyan kerülnek koncepciós perbe, és igazából ugye ez egy másik, a családnak egy másik története, hogy a kisemmizet vagy az üldözöttségen túlmutatóan meg van egy ilyen adományozom, vagy azt, amit megkaptam, azt az örökséget, azt hogyan használom. Tehát, hogy én ezzel egészítnék még ki ezt a kérdést talán, és szintén mind a kettőjükhöz fordulva.
Szapáry Erzsébetről idejénőt nem ismertem. A testvérét, az Antalt ismertem. Akkor, mikor kimentem, egyetem után kimentem dolgozni a Nemzetközi Valuta Alapba Washingtonban, akkor találkoztam vele New Yorkba. Most az Antal nagyon aktív volt a magyar közösségében. Minden évben volt egy nagy piarista bál egy gyönyörű hotelben, a Plaza Hotelben, és azt ő szervezte éveken át, és úgy ismertem meg, hogy az első alkalommal 1957. januárjában, én decemberben előtte érkeztem meg Washingtonban, meghívotta erre a bálra, ahol találkoztam egy csomó magyarral, akiket én még volt, akiket Magyarországon ismertem, és ők is ott voltak, tehát ők is menekültek voltak, érdekes történet. És akkor őket megismertem, náluk laktam New Yorkban egy-két éjszakát, pár éjszakát, és akkor ők beszéltek nekem róla, hogy a családról, és hogy van Erzsébet. Akkor hallottam először, hogy van egy Szapáry Erzsébet is. És akkor sokat nem tudtam róla, nem foglalkoztam vele. Ő Lozánban élt, én Amerikában voltam akkor, mikor megtudtam, hogy van egy Erzsébet nagynéném Lozánban, közben Erzsébet elhunyt, és kezdtem itt olvasgatni róla, meg az aktivitásáról, és akkor láttam, hogy ő nagyon aktív volt lengyel menekülteket és lengyel zsidókat menteni. És mindenféle történetet hallottam, hogy menekítették a zsidókat. Engem föl is hívtak emberek, mikor megtudták az újságból, vagy valahogy én itt vagyok, fölhívtak ilyen idősebb emberek, és elmondták a saját történetüket, hogy őket, Szapáry Erzsébet hogyan mentette meg, mikor ők gyerekek voltak. És egyszer az izraeli nagykövetségtől kapok egy hívást, hogy rokona vagyok-e én a Szapáry Erzsébetnek. Mondom, rokona vagyok. Hol él? Mondom, hogy már elhunyt. Ja, mert ő megkapta a világ igaza kitüntetést, és hogy hát akkor átvenném, mert mondom, természetesen, és akkor az a megtiszteltetés ért engem, hogy átvettem ezt a kitüntetést, az Erzsébetnek adott kitüntetés poszthumus. És volt egy ember, úgy hívják, hogy Lvi Zimmermann, aki Lengyelországból jött, zsidó menekült volt, Lengyelországból jött, avval a feladattal, hogy elmondja itt Magyarországon a zsidóságnak, hogy mi történik a zsidósággal Lengyelországban, és hogy hát erre nagyon vigyázni kell, és amennyire lehet felkészülni. És megismerte Szapáry Erzsébetet, és beszélgetett vele. És akkor ő fölkeresett engem a Magyar Nemzeti Bankban kétszer is, egyszer 2003-ban az volt a második alkalom, és nagyon szépeket mondott az Erzsébetről, hogy ahogy ő megismerte, és hogy mennyit segített, és ő bejáratos volt, így tudott segíteni, hogy bejáratos volt a kormányzóhoz, ügyeket el tudott intézni, és így tudott Erzsébet hozzájárulni, hogy ő zsidókat tudjon menteni. Úgyhogy így tudtam meg, ennyit tudtam meg az Erzsébetről, és hát örültem, hogy volt a családban olyan, aki itt a vészhelyzet idején próbálta a zsidókat menteni.
Angelika, neked ez a részhez kapcsolódóan, mind az arisztokráciának a története, itt a 20. századi főbb köztörténeti eseményekhez kapcsolódóan, vagy akár Erzsébet történetéhez?
Akár kötődően. A női szerepek megjelenése a családtörténetekben. Engem az is nagyon érdekelne, hogy ennek milyen hagyományai vannak, vagy mennyire evidens ez ma már, hogy a nőknek az előtérbe hozása.
Igen, igen. Itt nagyon fontos nők szerepelnek ebben a könyvben, és tényleg egy talán nem is titkolt célkitűzésem volt, hogy bemutassam ezeket a hölgyeket. Tényleg itt nagyon mélyen meggyökerezett az apai öröklés, az apai hagyomány, a patrilineáris leszármazás, hagyományosan ugye a családfejünkben, a vezetékneveinkben mindig az apai leszármazásról beszélünk. És hát azt kell, hogy mondjam, hogyha kicsit előbbre megyünk az időben, hát a középkorban talán egy-egy magyar szent nőnek az életrajzát ismerik, vagy egy-egy királynének az életrajzát, de más nem. Aztán ahogy a koraújkorban azért már a magyar nagyasszonyoknak a levelezését, orvosságos könyveit, imádságos könyveit is, és de tényleg az ego dokumentumokon keresztül azért sikerül egy kicsit a horizontális kapcsolatokat és a női világokat is megismerni. És itt a 19-20. Században azért már bőven van rá forrásunk. Tehát itt van például Szapáry Erzsébet esete, ahogyan nagykövet úr is említette, még ő is, mint családtag, alig tudott valamit róla. Idősebb Antal József nevét mindenki ismeri, ugye ő a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnöknek, Antal Józsefnek volt az édesapja, és mindenki ismeri az ő szerepét a lengyel menekültek megsegítésében. És az ő hagyatékában van egy fénykép Szapáry Erzsébetről, aminek ő azt írta a hátuljára, hogy Szapáry Erzsébet, aki a lengyel polgári menekültekért a legtöbbet tett, és főleg a gyerekeket támogatta. És ki ismeri ma? Ki tud ma Szapáry Erzsébetről? Nagyon remélem, hogy a könyv kapcsán egy kicsit bekerül a közbeszédbe az ő neve, mert megérdemli, hogy emlékezetet tegyünk róla, mert valóban ő is, és egyébként a testvére Szapáry Antal is segítette a lengyel menekülteket, és nem csak a keresztényeket, hanem a zsidókat is. Herrick Zvi Zimmermannnak a kéziratban fennmaradt emlékiratából, a Burning Bush című emlékiratból, amelyet egyébként Szapáry Györgytől kaptam meg, kidomborodik az ő alakja. Ő azt írta róla, hogy ő úgy lobog, mint egy öröki, égő, oltatatlan láng a fagyűlölet viharában. És a könyvben egy külön fejezet foglalkozik az ő személyével, amely a Jó Lengyel Grófnő címet viseli, hiszen ez eddig nem került szóba, de ezek a testvérek, Szapáry Antal Erzsébet és Géza, a harmadik testvér, félig lengyelek voltak, mert az édesanyjuk egy lengyel grófnő volt. Tehát már a származása is predesztinálta őt arra, hogy segítsen a lengyeleken, amikor kitört a második világháború, és összeomlott a lengyel állam. És való igaz, hogy bejáratos volt Horthy Miklós kormányzóhoz, de bejáratos volt Angelo Rotta bíboroshoz, a budapesti nuncióshoz is, az angol-amerikai követségekre is bejáratos volt. Tehát ő fel tudta használni ezt a kapcsolati hálóját arra, hogy segítsen mindenkinek, és egy nagyon mély humanizmussal társult az ő származása és az egész. Egyszerűen, hogy cselekvő hittel és az életveszélyt is vállaló bátorsággal viselkedett ezekben a nagyon-nagyon nehéz években. Ugye el kell, hogy mondjam, hogy Vácon a Törpe utcában létesült egy árvaház, amelyet úgy neveztek, hogy lengyel tiszti árvák otthona, de hát valójában ezek nem keresztény, hanem lengyel zsidó gyerekek voltak, akiket a gettóból menekítettek ki, vagy a halálvonatokról dobtak ki. De nagyon megrázó sorsuk volt, és rengeteget tett ezért az árvaházért. És titokban működött ez, tehát keresztényeknek álcázták a gyerekeket, és Szapáry Erzsébetnek volt köszönhető, hogy elhívta Angelo Rotta bíborost, mint egy mutatva, hogy itt keresztény gyerekek vannak, hogy nehogy fény derüljön az ő származásukra. Vagy nagyon fontos az ő személye a körösmezei deportálások kapcsán. Ugye 1941 nyarán a KEOK intézkedésére kiutasítottak minden zsidó származású honfitársunkat, aki nem tudta az állampolgárságát hitelt érdemlően bizonyítani. Szapáry Erzsébet másokkal együtt személyesen ellátogatott Körösmezőre, ahol személyesen a saját rangját és ismeretségét felhasználva megmentett embereket, tájékoztatta a kormányzót az ott tapasztalt törvénytelenségekről, sőt elővette a fényképezőgépét, és le is fotózta ezeket.
Rákérdezni, hogy ez is ugye a fényképek, ezek ugyanúgy benne vannak ezekben a gyűjteményekben, amit?
Hát nagyon-nagyon nagy kár, hogy ezek a fényképek nincsenek meg, de én bízom benne, hogy talán egyszer előkerülnek, ezek nagyon-nagyon fontos dokumentumok lennének.
Ugye, amit Angelika elrített, ez a KEOK, ez a külföldieket ellenőrző országos hatóság, igen, és ugye ez 1941-es deportálásokhoz kapcsolódik, ami nagyon fontos, hogy ilyen szempontból is azt a Peri Erzsébet története, hogy ez ugye nem 44-ről beszélünk, hanem 41-ről.
Igen.
És én a fényképek kapcsán kérdezem, hogy emlékirata nem maradt fenn, nem került elő? Ő nem írta meg a...
Hát ebben a hagyatékban nem került elő Szapári Erzsébet emlékirata.
Nyilván az is izgalmas lenne, hogy...
Igen.
Hát meg maga így, nekem a fénykép, meg egy fél mondatban egyébként utalsz is a könyvben, hogy ez egy iszonyatosan történészek számára egy ilyen kuriózum, hogy mondjuk a családban fotóznak, vagy hogy ő fotózta ezt az eseményt, meg hát egyáltalán a tárgyakban is, hiszen korábban csak festmények, és aztán egyre, úgymond, nem tudom, hogy jó kifejezésre, de egyre intimebb szférába tud beengedni a fényképezőgép, vagy egyre ezen keresztül, a fényképező kameráján keresztül tud betekinteni a család életébe, és ez még csak egy ilyen mézes madzakként van elhúzva, de ez egy iszonyatosan izgalmas, ráadásul a könyv ugye azt is engedi láttatni, hogy nagyon sok fotóalbum, vagy album került most így a gyűjteménnyel a múzeumba.
Igen, és az is nagyon érdekes, hogy ezek az albumok mind-mind női albumok. Tehát itt az édesanyának a fényképalbuma, a nagymamának, a dédnagymamának az emlékei. Tehát valahogy úgy tűnik számomra, hogy a nők azok, akik megőrizték ezeket a családi emlékeket. És ezért is próbáltam ezt a női vonalat kidomborítani ebben a könyvben. Tehát egy Gyűri Máriának a díszok levelei maradtak fönt, aki a dédnagymama volt. A lengyel nagymamának, Mária Ludovika Pszezdzieszkának a 4 fotóalbuma, és valóban, ahogy elterjed a fotózás a 20. század elején, akkor már nem csak műtermi fotók vannak, hanem tényleg beenged minket egy kicsit az intim szférába, a család életébe, és ez borzasztóan érdekes és izgalmas. És ezek mind kuriózumok és újdonságok, és először láthatja ezeket a fotókat a közönség. Szapári Erzsébetről is egyébként ezek ismeretlen fotók természetesen, amelyeket közlünk. Azt is szeretném itt a fotó kapcsán elmondani, hogy több mint 160 fotó ékesíti ezt a kötetet. Ennek az ömét a Magyar Nemzeti Múzeum fotósai készítették, de kölcsönöztünk New Yorkból, magyarországi gyűjteményekből. László Fülöp alapítvány bocsátotta a rendelkezésünkre Szapári György közvenjárásával a gyönyörű festményeknek a fotóit. A címlapon látható Gladys Vanderbilt festményt is László Fülöp festette, és ez is a László Fülöp alapítvány jóvoltából került.
És ebből az iszonyat gazdag, szerteágazó anyagból volt olyan, ami neked különösen közel állt a szívedhez, vagy valamilyen szempontból kiemelkedett a többi közül?
Hát talán azt a kedves kis triptihon-szerű, tehát kis oltárka-szerű kis fényképtartót említeném, amely egy ilyen vörösbőr kötésű és aranyozott virágokkal díszített kis asztali fényképtartó. Szapári Antalé volt, és Szapári Antalnak a legközelebbi hozzátartozóinak a fotóit tartalmazza. A középpontjában, tehát a középső részen az édesanyja és 3 kisgyerek, Antal Erzsébet és Géza fotója látható 1900-as évek elejéről, és aztán itt az oldalsó részeken a feleségével egy aranyos fénykép a gyerekei és az édesapjáról is. Tehát így a szűkebb családjáról egy ilyen kis emlék.
És Szapári Györgynek milyen volt olvasni ezt a munkát? Vagy hát nyilván ön nagyon sok történetet ismer meg, nyilván nagyon sokat konzultált Angelikával, és osztott meg ezekből a családi történetekből, de talán teljesen más, amikor egy történészi szűrőn megszületik egy ilyen történeti album.
Hát én rengeteg olyan információ van benne, amiről én nem tudtam semmit. Hozzá kell tennem, hogy én közgazdász vagyok, és én az életemben a legtöbb olvasmányaim azok közgazdaságtannal foglalkoztak, úgyhogy én a család történetét foglalkoztam, de nem ilyen mélyen. Úgyhogy rengeteget tanultam a könyvből, és hát itt szeretnék akkor a Orgon Angelikának köszönetet mondani, mert ez egy fantasztikus munka, amit elvégzett, és feltárt egy csomó olyan történeteket, amit a család nem ismer. Családtagoknak ezek mind elküldtem. Már azért is fontos, hogy angolul is volt, mert nagyon sokan nem beszélnek már magyarul, csak angolul beszélnek. És hogy ők is lássák, és megtanulják a saját családjuknak a történetét. Úgyhogy én nagyon élveztem olvasni, nagyon sokat tanultam belőle, és úgy gondolom, hogy ez hozzájárulhat majd ahhoz, hogy mások is ennek a családnak a történetét kezdjék el kutatni, vagy ebből kifolyólag más arisztokrata családoknak is a történetével foglalkozni.
És ezen a ponton szerintem fontos tényleg kiemelni, hogy ez a kötet nem csak gyönyörű, hanem két nyelvű, tehát angol-magyar nyelvű, ami szerintem szintén egy példaértékű vállalás. És ha már a családtörténet kutatásának ösztönzéséről esett szó, akkor én rákérdeznék arra is, hogy alapult az ELTE-n egy kutatócsoport az ön jó voltából, ami Szapáry Gyula miniszterelnöknek az élettörténetét kutatja, aki az ön déd nagyapja, és azt szeretném megkérdezni, hogy mi a vállalás ennek a kutatócsoportnak, egyáltalán hogyan született ez a gondolat önben?
Hát a gondolat az úgy született, hogy mikor 1990-ben, mint a valutalapnak a képviselője, találkoztam Antal József miniszterelnökkel, akkor azt mondta nekem, hogy hát ő tudja, hogy a déd nagyapám miniszterelnök volt, meg 7 évig pénzügyminiszter, és hát kellene róla, mert ő nem írta könyvet, kellene róla egy könyvet írni. Ez így bennem maradt, és akkor gondolta, hát igen, kellene. És akkor telt múlt az idő, elfoglalt voltam azokkal, amiről nemzetiben, alelnökeként, stb., de mindig ott volt a fejemben, hogy hát vagy kellene erről valamit írni. És akkor, ahogy telt múlt az idő, mondtam, hogy most már akkor lépni kell, és akkor összehozott engem összetalálkoztak egy történésszel, Dobszai Tamással, ugye, aki ezt bevállalta, hogy összeállít egy kutatócsoportot, és hogy ezt meg fogják csinálni. És én úgy tudom, hogy elven nyárra kellene, hogy kész legyen, mert ugye volt benne egy elég hosszú csúszás a pandémia miatt, könyvtárak lezártak, stb., de előbb-utóbb meg fog születni. És akkor ez is egy nagyon érdekes történet lesz, mert ez is föl fog tárni egy olyan embernek a aktivitását egy olyan korban, amikor ez egy fontos kor volt tulajdonképpen a magyar történelemben, a 1800-as évek második fele, gazdaságpolitikai nagyon fontos periódus volt, és Szapáry Gyula, mint pénzügyminiszter, mint földművelésügyi miniszter, aztán volt közlekedésügyi miniszter, és a végén miniszterelnök. Ennek kapcsán egy csomó dolgot úgy gondolom fel lehet tárni, és remélem, hogy majd a történészek fel is fogják tárni.
Én ezt az angol nyelvűséghez még visszatérve picit egy ilyen bulvárszáron, én jól tudom, hogy a második Erzsébet királynő is kapott, vagy kért ebből a könyvből?
Hát,
vagy ez egy ilyen annyira top secret?
A brit uralkodói dinasztiához eljutott, tehát a királyi család tagja, Marie Christine, aki Szapáry Györgynek a rokona, és ő kapott a könyvből, sőt rendelni is szeretne, és azt hiszem, hogy köszönetét fejezte ki, és gratulált a kötethez. Tehát valóban már a brit uralkodói családba is eljutott ennek a könyvnek a nem csak a híre, hanem a maga tárgyi valóságában a könyv is. Így van. Tehát ő anyai ágon Szapáry Marie Christine, és egyébként regényeket is ír, amelyek Magyarországon is megjelentek. Történelmi regényeket is ír.
Igen, persze, de nem csak a bulvár része volt, hanem inkább arra a kérdésre szerettem volna megerősíteni, hogy nagyon jó, hogy ki tudja nyitni ezt a történetet, és nem zárja be a magyar nyelv ennek az egyébként látható nem csak Európára, hanem az Egyesült Államokra vezető szálait is be tudja hozni, vagy meg tudja mutatni, vagy olvasni tudják egyáltalán az emberek.
Igen, hogyne, hiszen ahogy a cím is utal rá, ez egy kicsit azért az amerikai-magyar kapcsolatoknak is egy ismeretlen fejezete. És azért tényleg nagyon fontos, hogy ne csak Magyarországon ismerjék meg ezeket a történeteket.
És hát Léna már hozta a jövő képet, és az bizonyos szempontból, mert a Szapáry családnak egyik szelete meg lett mutatva, de mint ahogy a könyvből is kérül, és a beszélgetésből is, azért még itt van nagyon sok tennivaló. Neked mi a terved, vagy mi a további terve ezen adománynak a feldolgozásával, mik a jövőbeli célok, tervek ezzel kapcsolatban?
Hát itt szükségesek lesznek még további mélyfúrások, tehát most így a nagy egészet láttatja ez a könyv, de hogyha a szakemberek kézbe veszik majd az anyagokat, és akkor a különböző aspektusokból vizsgálják, tehát gondoljunk bele, hogy még egy ősgaléria portré egész mást mond egy divattörténésznek, mint egy történésznek, vagy megint más mond egy művészettörténésznek, aki a festőjének a kilétét, meg annak az övrét firtatja. Tehát így dekontextualizáljuk és rekontextualizáljuk ezeket a tárgyakat, és remélem, hogy nem csak a tárgyi emlékeket, hanem magukat a szereplőket is. Egy-egy szakember, a korszak egy-egy kutatója felkapja majd a fejét, és azt mondja, hogy tényleg, Szapáry Antalról miért nincsen monográfia, és akkor meg elkészülnek majd ezek a résztanulmányok, ezek a monográfiák a közeljövőben.
Remélhetőleg esetleg egy kiállítás is ebből?
Igen, még ez is elképzelhető. Ugye most a pandémia miatt nem nagyon lehet semmi ilyesmit ígérni, de jó lenne bizony, egy nagyon érdekes kiállítást lehetne összehozni ebből a szép anyagból.
Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, Orgona Angelikának és Szapáry Györgynek, hogy eljöttek hozzánk, és beszélhettünk erről a fantasztikus kötetről, aki pedig kérdezett, a Szilágyi Adrián volt, én pedig Kuhák Helena vagyok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.